Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztése, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a zárószavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre, amelyben 3,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bemenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Romániában erőszakba torkolott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a központi választási bizottságnál a hétvégén, miután elutasították a novemberi, félbeszakított elnökválasztáson élen végző jelölt bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztása. A jelölt, aki tehát nem indulhat a voksoláson, az erőszak azonnali beszüntetésére szólított fel. Összeütközött az Északi-tengeren Anglia keleti partjainál egy olajszállító tartályhajó és egy konténerszállító hajó. A tartályhajó kigyulladt, a helyi kikötői hatóságok több tucatnyi sérültről számoltak be. A környezeti kár mértéke egyelőre nem ismert. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. A Magyar Vörös Kereszt Heves vármegyei szervezete tavasszal a lelki feltöltődést célzó előadássorozatot valósít meg, melynek konkrét célja a segítők támogatása. Ugyanakkor erre az alkalomra a mentálhigiénés tartalmak iránt érdeklődő lakosságon kívül várják azokat, akik munkahelyükön vagy privát életükben mások megsegítéséért dolgoznak. Mai műsorunkban szó lesz az előadások tematikájáról, és érintjük ezen belül azokat a fontos területeket, mint például a stresszkezelés, asszertív kommunikáció, a mentális egészség jelentősége. Vendégünk ez alkalommal Latek Kamilla, a Magyar Vörös Kereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettese, valamint az előadó Tajti Emma, szociológus, tanácsadó a szervezet önkéntese. Tartsanak velünk, érdemes!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akikkel a tavaszi lelki feltöltődés célzó előadás sorozatáról fogunk beszélgetni a Vörös Keresztnek. Üdvözlöm itt a stúdióban Önöket.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat.
Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
Kamilla, Önhöz fordulok először. A Vörös Keresztnek ez célja, hogy a lelki feltöltődéssel is foglalkozzon, a testi-lelki egészséggel. Miért hozták ezt az előadás sorozatot létre?
A mentálhigiénés egészség az valóban az általános egészségnek egy nagyon szerves része. Azt szeretnénk, hogyha most valami rendhagyó dolgot tudnánk adni az érdeklődők számára. A küldetésünk az, hogy mindig a szolgálatunk során valami pluszt adjunk az embereknek, és úgy gondoltuk, hogy tavasszal a megújulás időszakában ez egy jó lehetőség lehet arra, hogy olyan társadalmi köröknek, vagy olyan csoportoknak is tudjunk nyújtani valamit érdemben, akikkel esetleg úgy dolgozunk együtt, hogy kollégáink, civil partnereink, támogatóink, és azt gondolom, hogy mindenki számára az év hátralévő részének szervezéséhez szükséges az, hogy valami pluszt kapjon, egy kis feltöltődést. Az elsődleges motivációnk az ez volt, az előadássorozatokkal, és persze van egy másodlagos motivációnk is ebben, hogy felhívjuk a szakértő önkéntesség fontosságára a figyelmet.
Mert hogy ugye az előadó egy szakértő önkéntes lesz, Tajti Emma, üdvözlöm Önt is itt a stúdióban. Miről fog szólni ez az előadás? Hogyan épül fel?
Alapvetően három előadásunk lesz. Az első előadás az pont erről fog szólni, amiről most Kamilla beszélt, hogy ugye alapvetően a segítő szakmákban, beszéljünk itt bármilyen segítő szakmáról, az ember munkaeszközének szerves része a saját személyisége és a saját empátiája, és hogyha nem figyelünk oda arra, hogy hogyan töltekezzünk fel szabadidőnkben, hogyan foglalkozunk saját magunkkal, akkor nagyon könnyen kiéghetünk a munkánk során, és hogy pont erről fog szólni ez az előadás, hogy hogyan ismerjük fel a kiégésnek a tüneteit, és hogy milyen eszközeink lehetnek arra, hogy magunkat feltöltsük, és magunkkal foglalkozzunk, hogy utána tudjunk adni másoknak.
Nagyon érdekes, hogy nem csak szakembereket várnak erre az előadás sorozatra, hanem ugye a lakosságból is várják a vendégeket. Miért fontos, hogy ők is mondjuk részt vegyenek egy ilyenen?
Ugye alapvetően az előbb ugye mondtam, hogy maga a segítő szakma, de hogyha belegondolunk, akkor a mindennapi életünknek is szerves része az, hogy másokkal együtt dolgozunk, és akár a családtagjainkat támogatjuk, tehát hogy az empátia, a személyiségünk minden egyes részében ott van az életünknek, és akár egy családtag támogatásánál, a barátaink támogatásánál mindenhol jelen kell tudnunk lenni lelkileg, és az, hogy hogyan töltekezünk a szabadidőnkben, ez mind mindehhez járul hozzá, és ebben segít minket, hogy hiszen, hogyha mi egészségesek vagyunk, és mi boldogok vagyunk, akkor könnyebben tudunk másokkal is együtt lenni, másoknak segíteni, és boldogabb és egészségesebb kapcsolatokat kialakítani.
Nem érintve teljesen az előadást magát, de hogy egy pár gondolatot mondjunk el arról, hogy miről lesz itt szó.
Hát magáról a kiégésről mindenképpen, a stressz, a kiégés hogyan tudjuk felismerni. Mint ugye említettem, a segítő szakmában ez főleg egy vezető probléma szokott lenni. Ezen kívül vannak különböző stresszkezelési eszközök, amik tudnak nekünk segíteni mind az adott helyzeteket kezelni, mind utána ugye kezelni, utólagosan feldolgozni a helyzeteket. Ugye fontos elmondani, hogy én jelenleg pszichológusnak tanulok, de még nem vagyok pszichológus, úgyhogy nem is az a cél, hogy egy ilyen szakmai tudást adjak át, hanem sokkal inkább egy olyan eszköztárat, amit a mindennapi életben is lehet használni, tehát amit említett is, hogy nem csak a szakembereknek, hanem a mindennapi életben mindenkinek használható tudást átadni, és tulajdonképpen ezeket a különböző eszközöket, lehetőségeket, valamint azt is szeretném hangsúlyozni majd, hogy nagyon fontos az, hogy merjünk segítséget kérni, és hogy ne érezzük azt, hogy egyedül vagyunk a nehézségeinkben.
A kiégés egy ilyen társadalmi betegségnek mondható. Hogyan tudjuk felismerni mondjuk ezeknek a tüneteit, a jeleit?
Hát alapvetően, amit a pszichológia ad, tehát van egy ilyen leírata tulajdonképpen magának a kiégésnek, tehát erre ennek utána lehet nézni a pontos leíratainak, hogyha valakit így direkt beérdekel, de amúgy egy nagyon, tehát hogy maga a kiégés az egy folyamatos stressz helyzet következménye tud lenni, ugye nem kifejezetten biztos, hogy kiégéshez fog vezetni, de alapvetően, hogyha valaki folyamatosan egy olyan stressz helyzetben van, vagy olyan helyzetben, hogy ez főleg munkával kapcsolatosan használjuk ezt a kifejezést, hogyha valaki folyamatosan stresszes munkát végez, folyamatosan megemelkedett adrenalin szinttel dolgozik, és kapcsolódhat mondjuk hozzá egy olyan magasfokú maximalizmus is akár, hogy teljesíteni kell, és mellette, hogyha az embernek nincsen arra lehetősége, hogy feltöltődjön, akkor ezek negatív hatást tudnak kifejteni. Alapvetően nagyon sokszor az embernek a gondolkodása be tud szűkülni, a kreativitásunkat el tudjuk veszteni, egy ilyen általános rossz érzés tud ránk ülni, egy ilyen kicsit ilyen kiüresedett érzésként leírható, és ezekre érdemes figyelni. Ugye ez mivel nem vagyunk aki nem pszichológus, tehát nem tudjuk magunkat diagnosztizálni, nem is ez a lényeg, hanem az előadásnak a lényege, hanem az, hogy megpróbáljuk felismerni ezeket a tüneteket, és hogyha azt érezzük, hogy valami nincsen rendben, és bár próbáltunk vele dolgozni, de nem működik, akkor esetleg tudjuk azt, hogy oké, ez a pont, ahol mondjuk lehet, hogy kell szakmai segítséget is kérni, vagy mondjuk barátokhoz fordulni, és velük egy kicsit ezzel dolgozni.
Kamilla, itt a munkatársakat, ha tekintjük, akkor ők milyen stressz helyzetnek vannak kitéve, mondjuk ami miatt hasznos lehet az előadás?
Többféle stressz helyzetet élünk meg, hiszen nekünk van olyan fontos küldetésünk, például a véradás szervezés kapcsán, ahol tervszerűen kell teljesítenünk, és valóban minden egyes donor számít, hogy megjelenjen egy-egy eseményen. Időzítetten kell szerveznünk programokat határidőre. Elég korlátozott infrastruktúrális lehetőségeket felhasználva, nagyon sok szor készülünk úgy rendezvényre, programra, feladatra, hogy külső támogató partnerek akiktől kell segítséget kérnünk, hiszen nem egy multinacionális vállalat vagyunk, hanem egy civil szervezet, ezek azért eredményezhetnek stresszes helyzeteket. Úgyhogy arra próbáljuk felhívni a kollégáink, az együttműködőink, az önkénteseink figyelmét, hogy nyitottan, szeretettel egymás felé odafigyelve vizsgálni önmagunkat, a környezetünket, annak érdekében, hogy minél inkább csökkenteni tudjuk ezeket a stresszforrásokat, amiket az élet hoz.
A stresszről már sokat beszéltünk az elmúlt percekben, de hogy tulajdonképpen mi is az a stressz?
A stressz, hát alapvetően a stressz az amúgy lehet egy pozitív és egy negatív dolog is, tehát van egy úgynevezett EU-stressz, ami a pozitív stressz, ami reggel segít minket felkelni, és ami motivál minket, igen. Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy van egy ilyen jó izgalom, ami segít minket adott dolgok megcsinálására, vagy illetve motivál minket adott dolgok megcsinálására. Alapvetően a stresszel akkor van probléma, hogyha folyamatosan áll fent, vagy egy hosszabb időn keresztül és nagy mértékben áll fent. Ez az, ami ugye mind fiziológiailag, mind mentálisan kimeríti az embert, hiszen ugye amikor stressz van, akkor ugye a különböző hormonok, stresszhormonok megemelkednek, és ezek hosszú távon negatív hatást tudnak kifejteni fizikálisan is, meg mentálisan is, ez nagyon fárasztó, és kvázi ez az, ami ellen kell dolgoznunk, hogy felismerjük azt, hogy most mi stressz helyzetben vagyunk, és hogy tudatosan odafigyeljünk arra, hogy hogyan tudunk kikapcsolódni, és hogyan tudjuk azt az állapotot elérni, amikor igenis azt érezzük, hogy egy picit meg tudunk nyugodni.
Az előadásban ugye a stressz kezeléséről is lesz szó. Ezt hogyan kell elképzelni, hogyan tudjuk kezelni magunkban ezt a felfokozott állapotot?
Nagyon sok módszer van rá. Ugye alapvetően a külön kezdeni az egyik, amit említettem, ugye, hogy a nem szakmai, direkt szakmai tudást szeretnék adni, ezt úgy értettem, ugye, hogy nem mint pszichológusként, hanem mint szociálpedagógus tanácsadóként tudom mondani. Ugye nagyon sok fajta kezelési módszerben van az, amit a terápiákban pszichológusok, pszichiáterek alkalmaznak. Ezeket ugye a mindennapi életbe is át lehet venni. Értem ez alatt, hogy például azt, hogy felismerjük az adott helyzeteket. Tehát azt, hogy tudatosak vagyunk abban, hogy most mit élek át, az az első lépése annak, hogy tudjam kezelni az adott helyzetet. Tehát, hogyha teljesen elnyomom magamba azt a helyzetet, ami éppen van, és próbálok nem foglalkozni vele, az nem jó kezelése a dolognak. Tehát nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk benne, hogy igen, ez, ami most jön helyzet, előttem mondjuk egy vizsga, vagy akár az, hogy jövünk a rádióba, tehát, hogy itt is volt bennem egy ilyen érzet, hogy oké, akkor most itt beszélgetni fogunk, de azt, hogy tudatosan felismerjük azokat a helyzeteket, hogy normális, hogy ebben a helyzetben stresszt élünk át, hiszen valamit le kell tenni az asztalra, hogy fogalmazhatok így, ezek nagyon-nagyon fontosak, és akkor utána lehet azzal dolgozni, hogy például mi a legrosszabb, ami történhet. És akkor, hogyha elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát igazából nem is annyira világvége a dolog. Tehát, hogy még a legrosszabb is, ami történhet, az mondjuk az, hogy. És hogy ezeket, ha átgondoljuk, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy tudatosítjuk, akkor ezekkel sokkal könnyebben lehet dolgozni. És mellette még nagyon sok más módszer van, amit lehet alkalmazni, ezeket így lehetne nagyon sokáig sorolni, de szerintem ez az első és legfontosabb.
Hát ebben a felgyorsult világban azért nehéz ennyire tudatosnak maradni szerintem, hogy így végig gondoljuk lépésről lépésre, de hogyha mondjuk belekezdünk ebbe, akkor akár ez lehet egy gyakorlat is?
Igen.
Egy bevett gyakorlat, ami már mondjuk könnyebbé teszi a mindennapokat.
Igen, és ugye van az a módszer így a tudatosításban, ez a groundingnak hívja az angol szakirodalom, hogyha pont ez, amit említett, hogy a gyors világban, ha megállunk egy kicsit, és hogyha azt mondjuk, hogy oké, akkor most én itt vagyok, és mondjuk megfogom a széknek a karfáját, amiben ülök, és elszámolok 5-ig, és veszek egy nagy levegőt, és végig gondolom, hogy mik azok az illatok, amiket érzek. Majd körbenézek a szobába, és azt mondom, hogy keresek 5 dolgot, amit látok. Majd fülelek, és keresek 3-4-5 dolgot, amit hallok. És ez tulajdonképpen lelassítja azt, amiben éppen pörgünk, és segít minket visszatérni a fizikális jelenben, és kicsit lenyugodni. Valamint a légzés technikák, amik nagyon tudnak segíteni, hiszen hogyha leülünk és figyelünk a légzésünkre, az le tudja hozni a szívverésünknek a gyorsaságát, és az is pozitív nyugtató hatással van ránk. És ezek akár olyan dolgok, amiket buszon menet közben is éppen két meeting között, vagy két óra között egyetemistaként meg lehet csinálni.
Hívnak, mond, ne felej, a hírekre ne figyelj, és hagyd, hogy a dolgok csak menjenek nélkülünk.
Csak üljünk és mondjuk el, hogy hibázni tudni kell. Jó, ha van még mit egymással kezdenünk.
Lesz másik nap, embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért. Ha tartsunk vasárnapot, és nyissunk rá ablakot, ma végre nevetve tölthetünk borot.
Ma hidd el, nem számít, hogy kilódít valódít, nem fontos az sem, hogy ki nem mond igazat.
Lesz másik nap, az embernek szava sincs, megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Nagyon izgalmas lesz ez az előadás. Mivel készülnek még? Mert hogy ugye előadás sorozatról beszéltünk, ez lesz az első alkalom majd, ugye 12-én. Miért fontos, és mivel készültek még?
Április 9-én, majd május 22-én is lesz egy-egy előadás. Mind a három előadásnak Emma lesz az előadója. Szándékosan terveztük mi ezt így, és nagyon-nagyon nagy büszkeség is nekünk, hogy Emmát szakértő önkéntesként hívhatunk be ebbe a programba, hiszen gyerekkora óta önkéntes a szervezetnek.
Hány éves kora óta?
11 éves kora óta önkéntes Emma a szervezetnek, már most felnőttként, egyetemen oktató, szakemberként, tanácsadóként, jött el, most ő egy egészen másfajta elhívásra hozzánk. Nagyon jó látni azt, hogy változhat egy-egy embernek a szerepvállalása a saját szervezetünkön belül. Abban bízunk, hogy ez az előadás azon kívül, hogy érdekes lesz, reményeink szerint egy picit szórakoztató is majd, segít nekünk felhívni a figyelmet az önkéntesség fontosságára, arra, hogy mennyiféle módon lehet önkéntese valaki a Vörös Keresztnek. Rengeteg visszacsatolást kapunk arról, hogy szívesen csatlakoznak emberek segítőként hozzánk. Egy-egy kifejezett, nagyon jól látható programhoz, segélyezéshez, de számtalan olyan lehetőség is van, ami még teret ad az önkéntességre. Úgyhogy mi arra bíztatunk mindenkit, hogyha gondolkodik a szervezetünkről, akkor keresse meg önmagában a saját képességeihez és érdeklődéséhez mérten azt a dolgot, tevékenységi kört, amivel ő segítséget tudna adni ahhoz, hogy ez a szervezet, a Magyar Vörös Kereszt Heves Vármegyé szervezete minél nagyobb palettán tudjon az emberek szolgálatába állni, minél többféle tevékenységi formát tudjon kínálni, úgyhogy reméljük, hogy az önkénteseink köre és a támogató köre is bővülni fog majd az előadásnak köszönhetően.
Igen, hát kevesen gondolnának arra, hogy előadóként lehetnek önkéntesek például a Vörös Keresztnél. Mire lehetne még szükség?
Lehet segíteni a munkánkat, akár informatikusként is. Számtalanszor találjuk magunkat szembe azzal, hogy bizonyos technikai dolgok kihívást jelentenek az általános működésünkhöz is akár. Informatikusként, előadóként, egy-egy esetben műsorvezetőként, de háttéradminisztrációs tevékenységhez is nagyon örülünk, hogyha önkéntesek jelentkeznek hozzánk. A tavasz most az előadássorozaton kívül azt is hozza magával, hogy ismételten meg fogjuk szervezni majd az országos elsősegélynyújtási versenyt. Úgyhogy várjuk a fiatal önkéntesek jelentkezését is, akik a versenyszervezés fognak majd segítséget adni, akár imitátorként, akár szervezőként. Úgyhogy nagyon széles a paletta. Arra biztatok mindenkit még egyszer, hogy gondolja át, hogyha ő közösséget tud vállalni a mi szervezetünkkel, akkor mi az, amiben esetleg a segítségünkre tud lenni. Az önkéntesség az egy nagyon színes dolog. A legvonzóbb benne az, hogy mindenki a saját szabadidejéhez mérten adja a segítségét, önkéntesek lehetünk, rendszeres önkéntesek akkor is, hogyha havonta csak egy órát segítünk például érdemben. Úgyhogy mi várjuk majd a programtól azt is, hogy ott akár a nézelődők körében is lesznek olyanok, akiknek lesz erre ötlete vagy elképzelése, és azt majd megosztják velünk.
Emma példáját tekintve azért az üdítő fejlemény, hogy fiatalokkal bővül a Vörös Kereszt önkéntes csapata. Mennyire lelkesek a fiatalok ebben?
Nagyon lelkesek a fiatalok az önkéntességgel kapcsolatban, az önkéntes munkavállalással kapcsolatban is, viszont nagyon kell igazodni a szervezetnek is a fiatalok igényeihez. Felgyorsult ez a világ, ugyan most is bíztatunk mindenkit arra, hogy egy picit álljon meg és pihenjen meg, viszont a fiatalok felé olyan jó kommunikációt kell tudni biztosítanunk, olyan gyors és rugalmas együttműködési lehetőséget, ami számukra már szükséges ahhoz, hogy tudjanak velünk dolgozni és nekünk segíteni.
Itt mire kell gondolni? Itt a közösségi média felületeken való részvétel, vagy más egyéb?
Egyrészt a közösségi média felületeken való részvételre, másrészt meg az egyéb kapcsolattartási formákra is. És illetve a lehetőségek biztosítását a személyes találkozókra, illetve hogy az önszerveződést egy kicsit rugalmasabban kezeljük. Most az egy nagy tervünk, hogy arra biztatunk egy-két fiatalt, ami egyébként szervezetünknek sajátossága is, hogy ez egy önszerveződő kör legyen. Nyilvánvalóan a Magyar Vörös Kereszt Heves Vármegyei szervezete megadja a támogatást, de Vörös Keresztes aktivitást klubot, foglalkozást, azt lehet szervezni önállóan is, hogyha mi az alap technikai feltételeket mondjuk biztosítjuk. Tehát az irodánk nyitva áll, és arra biztatjuk a fiatalokat is, hogyha erről ők szeretnének gondolkodni együtt, csoportosan, közösen, akkor a lehetőséget megkapják, és akár a hivatásos munkatársak segítsége nélkül is ők meg tudják kezdeni a vöröskeresztes dolgokat.
Emma, honnan jött a gondolat, hogy csatlakozzon önkéntesként korábban már 11 évesen a Vöröskereszthez?
Úgy jött, hogy általános iskolában egyszer megkeresett a Vöröskereszt oktató pedagógus, és azt mondta, hogy szerinte illenék oda a csapatba, és hogy eléggé egy kíváncsi embernek tűnök, és hogy próbáljam ki, és tulajdonképpen elsősegély tanulással kezdődött el ez az egész, és akkor utána ugye bevezettük azt, hogy van a Vöröskereszt, mert ugye a Vöröskeresztben dolgozott az a pedagógusunk, és akkor itt tulajdonképpen bevezetett minket a Vöröskeresztnek a világába, és ugye a Vöröskereszt ifjúsági szekciójának voltunk önkéntesei, és ugye ahogy megtanultuk az elsősegélynyújtást, utána jártunk ki különböző településekre bemutatókat tartani. Volt már, amikor már nagyobbak voltunk, hogy elsősegély ügyeletet tartottunk, például az Egrivárban többször voltunk programokon, és tulajdonképpen innen indult ki, hogy egy pedagógus, egy felnőtt azt mondta, hogy gyerkőcök, gyertek, szerintem érdekes lehet számotokra, és tulajdonképpen bevonzott minket ez az egész hely. Szerintem az is nagyon fontos amúgy, akárhol is az életben, de főleg egy önkéntes szervezetnél, illetve egy olyan szervezetnél, ami önkéntesekkel foglalkozik, hogy emberileg megteremtsük azokat a feltételeket, ahol érezzük azt, hogy számítunk, ahol várnak minket tártkarokkal, és szerintem ezeknek az összessége volt az, ami így bevonzott nem csak engem, hanem az én évfolyamtársaimat is, iskolástársaimat is ott, és akkor utána ugye középiskolába is, egyetemben is ez folytatódott tovább.
De ehhez mondjuk kell egy lelkület, nem? Tehát, hogy önkéntes legyen valaki, ahhoz kell valami többlet.
Hatalmas vállalás az önkéntesség vállalása. Nyilvánvalóan alapvetően nagyon empatikus és segítőkész emberek alkalmasak arra, hogy önkéntesek legyenek. Mi azt gondoljuk, hogyha látható az önkéntesség, hogyha teret kapunk például az ilyen rádióműsorokban is, akkor egyre többen keresik majd meg magukban a szunnyadó önkéntest is, úgyhogy reméljük, hogy lesznek érdeklődők.
És akkor honnan jött az előadásnak maga a gondolata, hogy most valami újdonsággal rukkoljanak elő?
Hát az előadás alapgondolata az, hogy ez valami lelki feltöltődés célzó dolog legyen, az egyértelműen a tavaszhoz kötődött, úgyhogy rengeteg segítséget adtunk az embereknek decemberben, és most az év elején is. Rászorulókon próbáltunk meg, és azt hiszem sikeresen segítettünk is. Rengeteg meleg ételt osztottunk ki. Karácsonyi időszak előtt segélycsomagokat. Azt gondoltuk, hogy most ebben az időszakban most valami mást is szeretnénk adni, és nyilvánvalóan ez a Vöröskeresztnek a saját szervezési programja. Szinte forrás nélkül fog megvalósulni, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez most talán egy jó dolog lehet, és bízunk benne, különösen itt ezt most azt hiszem ki is mondhatom nyíltan, hogy itt a nagybőt idején a lelki táplálék kiosztása is, hát ha célba fog érni.
Az önkéntesség pedig egyfajta alamizsna is lehet, ugye? Honnan jött az a gondolat, hogy mondjuk Emmát fogják majd megkérni erre, vagy kölcsönös volt, vagy kikeresett meg kit, hogy van ez a gondolat?
Folyamatosan próbáljuk vizsgálni a munkatársaimmal azt, hogy egy-egy tevékenységben már aktív önkéntesünknek milyen rejtett forrásai vannak még.
Itt van Emma, ő pedig aztán pszichológusnak tanul.
És valóban néztük azt, és folyamatosan nézzük is azt, hogy a meglévő forrásainkra építkezve, hogy tudunk fejlődni valamiben még. Úgy Úgyhogy így jött az valóban alapgondolatként, hogy Emmától kérünk most támogatást, hiszen vele beszélgettünk, kapcsolatot tartottunk az első segélynyújtás kapcsán, és akkor derült ki számomra sem túl régen, hogy például itt Emma az Eszterházi Károly Egyetemen oktatóként is jelen van, és akkor gondoltunk arra, hogy az ő másik tevékenységi körének is biztosítunk valami lehetőséget majd. Egyébként nem egy nagyon színes személyiség, rengeteg dolgot csinál, zenész is. Most mi arra gondoltunk, hogy talán ez egy olyan új típusú, akár szolgáltatásként tekintendő felajánlás is tényleg minden érdeklődő számára, ami úgy annyira a Vöröskeresztől itt nem volt megszokott az eddigiekben, úgyhogy a figyelmet szeretnénk felkelteni most is, mint mindenkor.
És tehát, hogy ez is, amit már Kamilla visszamenőlegesen is mondott, hogy az adott önkéntesnek a személyére reflektálva, tehát hogy ez ténylegesen ez történt, hogy beszélgettünk az elsősegéllyel kapcsolatosan, és utána derültek ki információk, ahogy így jobban belementünk adott dolgokba, tehát hogy tényleg ez az önkéntességnek a lényege, hogy megtalálni magunkban azokat az értékeket, amikkel másoknak is tudunk segíteni, és amivel akár tudást tudunk átadni, vagy támogatni másokat valamilyen formátumban, és igen, úgyhogy itt a gyakorlati megjelenése ennek, hogy milyen önkéntesnek lenni.
Talpra esni, csak felállni, új alapra tenni, a régi lezárni, fulasztó napok a víz alatt tartanának, az idő telik lassan, barja rám a szarkalábat. Én napfényt vetettem, mégis vihart arattam, miattad elviselem, még a lábam kitartalattam. Az új tervek mellé mindig jönnek újabb terhek, inkább letettem róla, hogy mindenkinek megfeleljek. Hiába esem szét, úgysem maradok úgy, ez egy darabban is darabos út, pedig lehetne már minden rossz álom a tegnapi, hadd lapozzak oda, ahol újra minden
nap. Mint egy őszi levél, mit elfúj a szél, én pont olyan egyedül szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatér a tavasz, s te maradsz.
Hiába lepel a gond, akkor is felfelé török. Amikor nincs talaj alattam és felettem török. Örök túlélő vagyok, ezek rég lefutott körök. Nem tudok visszaesni, ahhoz én túlmérő jövök. Nem ijedek meg vár negatív látomástól. Mindig erősebbé tesz, ezért a változás jó. Még akkor is, ha fáj, soha nem leszek a fogja. Aki hagyja, hogy visszahúzza, azt vissza is fogja. Még véletlen sem vagyok tévedhetetlen, de valamiért nem hiszek a véletlenekben. Egyszer minden véget ér, olyan lesz, mint az elején, amikor újra mi leszünk, és nem csak te meg én.
Mint egy őszi levél, mit elfúj a szél, én pont olyan egyedül szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatér a tavasz, s te maradsz a virágom. Ha itt leszel veledem, veledem a szomorú. Szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig is várok. Visszatér a tavasz, s te maradsz a virágom. Ha itt leszel veledem, veledem a szomorúságom. Te őszi levél, mit elfúj a szél, én pont olyan egyedül szállok. Nem számít, hogy még milyen hosszú a tél, mert rád ezer évig.
mivel készülnek, ugye említettem egy korábbi kérdésben, hogy mi lesz a további, a sorozat további tematikája?
Ugye minden a lelki egészséggel kapcsolatos, de ugye ez egy nagyon tág dolog, tehát nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, és a második előadás az a generációk különbségeiről fog szólni, illetve hát ugye ezt szoktuk általában hangoztatni, hogy milyen különbözőségei vannak a generációknak, de az előadásomnak pont az lesz a célja, hogy megmutassam, hogy miért is vagyunk hasonlóak, és hogy mik azok a külső tényezők, amik az egyéneknek az életét, világfelfogását befolyásolják, és hogy hiszen azzal, hogyha megértjük a másik embert, akkor sokkal könnyebb közösen élni és dolgozni másokkal, és hogy ott is akár olyan módszereket lehet alkalmazni, ami a kommunikációnkat segíti. Ugye itt például az asszertív kommunikációt, hogyha beemelem, hogy hogyan tudunk adott konfliktus helyzeteket mondjuk munka területen megoldani, vagy akár családon belül is, hiszen a családon belül is nagyon sokszor a konfliktusok alapját azt képezi, hogy teljesen más értékrendszerrel rendelkezik a szülő és a gyermek, és nem értik meg a másiknak a nézőpontját, úgyhogy erről szól ez az előadás. A harmadik előadás az pedig Utazás önmagunkhoz címen fut. Itt is a személyes példámból jött a személyes életemből jött az ötlet, hogy én Erasmuson részt vettem rövidebb és hosszabb képzéseken is, és visszatekintve, ugye mi is, mint Erasmusosok beszélgettünk erről, de mint ugye a családban és a barátok között is ugye feljött az, hogy hogyan változtunk mi Erasmusosok így az utazásaink során, és hogy visszatekintve látom azt a személyiségváltozást, azt a személyiségfejlődést, amin én és a társaim is végigmentünk, és hogy az volt a célom ezzel az előadással, hogy felhívjam arra a figyelmet, hogy az utazás az nem csak mint direktben szórakozásként lehet jelen az életünkben, hanem a szórakozásokon belül önmagunkat is jobban megismerhetjük, és fejleszthetjük a személyiségünket.
A második előadáshoz szeretném talán azt hozzáfűzni, hogy a Vöröskeresztben az önkéntes közösség és a munkatársi közösség is egy nagyon színes csapat, és számunkra is fontos az, hogy láttassuk és látni tudjuk, hogy valóban egy-egy feladatra is a legkülönbözőbb életkorú önkéntesek is jól tudnak együtt dolgozni, és jól tudnak együtt működni. Úgyhogy ez egy ilyen kiemelt téma volt. Emma rengeteg féle lehetőséget felvillantott számunkra, de azt gondolom, hogy a generációk közötti kommunikáció, az együttműködésnek, a jó együttműködésnek a megtanulása, az mindenképpen hasznos, akár a szervezetünkön belül is, de azt gondolom, hogy a lakosság körében, a családok körében ez mindenkinek egy érdekes téma lehet. Az utazás pedig szintén egy olyan dolog, ami rengeteg pluszt ad az embernek. Az emberek törekednek arra, hogy a lehetőségeikhez mérten utazni tudjanak, és most itt nyilvánvalóan nem arra gondolunk, hogy hatalmas külföldi utazásokon vegyen részt az is, akinek esetleg erre nincs meg a megfelelő lehetősége, hanem arra is, hogy tényleg próbáljunk meg egy kicsit a hétköznapokból, akár egy rövidke, vagy akár egy városi kirándulás során is kiszakadni.
Például pont ez, hogy a városon belül, hogy mi egyik barátnőmmel azt csináltuk középiskolás éveinkben, hogy a turistákat figyeltük itt Egerben. Mert hogy a turisták teljesen más szemszögből nézik a város, mint mi, akik itt lakunk minden egyes nap, és fedeztünk fel olyan csodákat, például akár az oromzatok az épületeknél, hogy soha nem néztünk fel, és hogy éppen mihol, hogy történik. Tehát, hogy például ez is egy ilyen, amit Kamila mondott, az a mindennapi életből kiszakadás tud lenni, így a mókuskerékből, a hétköznapokból, hogy egy turista szemével próbáljuk meg megnézni azt a környezetet, amiben élünk, és hogy nagyon sok csodát fel lehet fedezni benne.
Ha már a séta szóba került, a testmozgás a stresszkezelésben szerintem nagyon fontos. Szó lesz erről az előadásban?
Igen, igen, az is mint módszerként. Ugye alapvetően a lehetőségek nek a felsorolásában, ugye az nagyon fontos, hogy ami többször is elhangzott, hogy mindenki a saját életéből hozza azokat a dolgokat, amire lehetősége van. És hogyha ez lehet, hogy valakinek a rajzolás, hogyha valaki szeret rajzolni, hogyha én például zenélek, nekem a a zene az munka is, de ugyanakkor ugyanúgy kikapcsolódás is. Vagy hogyha valaki sportol, akkor ezek mind-mind kikapcsolódások tudnak lenni. Van, akinek a kertészkedés nyújt egy ilyen meditatív jelleget, hogy ott gyomlálja a kertben a dolgokat. Tehát, hogy mindenkinek az, amit szeret csinálni, és hogy ez mint lehetőség, hogy tudatosan próbáljuk meg feltárni, hogy mik azok a dolgok, amik nekünk örömet okoznak, és hogy feltenni azt a kérdést magunknak, hogy minden egyes, tehát a mindennapjainkban csinálunk-e olyan dolgokat, amik örömet okoznak. Mert sokszor lehet, hogy az derül ki, hogy nagyon kevés olyan dolgot csinálunk, ami tényleg örömet okoz nekünk.
Akkor lehet, hogy lesznek meglepő információk majd itt az előadáson. Önök hogy látják így szervezeten belül, hogy mi az, amire mondjuk nagyon nagy szükség lehet? Tehát, hogy egyénekre figyeljenek oda, vagy egy nagy csoportos közösség egymásra figyeljen, és együtt tudjon tevékenykedni?
Nyilvánvalóan egyiket se tudnám így kiemelni. Fontos valóban, ami számunkra is olykor kihívást jelent, hogy önmagunkat erősítsük meg, hogy mi magunk jól érezzünk magunkat, és hogy aztán a közösséget próbáljuk úgy formálni, hogy abban az emberek majd együtt is jól tudják érezni magukat.
Itt a második előadáson majd ugye szó lesz a generációkról, azok kapcsolatáról. Hogyan különbözik egyáltalán, ha különbözik a generációk stresszkezelése?
Hú, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Alapvetően szerintem az egyik nagyon szembetűnő különbség az, hogy hogyan gondolkozunk önmagunkról. Tehát ugye maga az, hogy akár itt az előadás is megszülethetett, szerintem benne van az, hogy egyre tudatosabbak vagyunk abban, hogy milyen a mentál higiénénk, tehát milyen a mentális állapotunk, milyen a lelkünknek az állapota. Ugye egy 20-30 évvel ezelőtt teljesen máshogy gondolkodott egy mindennapi ember arról, hogy hogyan van jelen az életében a pszichológia és a tulajdonképpen ezeknek a tudománya, és hogy szerintem ez egy olyan dolog, ami nagyon meghatározza az, hogy hogyan gondolkodunk a dolgokról. Az iskolákban is egyre inkább fontosabbá válik az, hogy önmagunkról tudjunk gondolkodni, a mindennapi életünkben is, a fiataloknál is egyre inkább látszik az, hogy arra fókuszálnak, hogy megtalálják azt a lelki egyensúlyt, vagy akár, hogyha a munka mindennapi élet, magánélet egyensúlyáról gondolkodunk, akkor is az látszik, hogy a minél inkább fiatalabb egy generáció, annál inkább próbál tudatos lenni ezekben a dolgokban, és hát ugye ehhez kapcsolódik a stresszkezelés része is, tehát ugye minél inkább dolgozunk önmagunkkal és reflektálunk önmagunkra, annál könnyebb észrevenni azokat a helyzeteket, amik megjelennek az életünkben, amik mondjuk stresszt okozhatnak, és így ugye nehéz erre egy ilyen átfogó dolgot mondani, azt mondani, pont azért, mert hogy amikor a generációkról is beszélgetünk, ezt majd az előadásban is hangsúlyozni fogom, hogy nem lehet általánosítani. Tehát, hogy vannak tényezők, amik meghatározzák adott generációknak az életét, de az, hogy hogyan gondolkodunk a generáció definíciójáról, az is eltérő szakember és szakember között is, az, hogy hol húzzuk meg a generáció határokat, az is nagyon eltérő, valamint a mai globalizált világban azt is figyelembe kell venni, hogy én 26 évesen sokkal egyetemistaként sokkal közelebb állok egy német 26 éves egyetemistához, mint egy olyan 26 éves az, aki nem jár egyetemre, hanem már mondjuk dolgozik érettségi után. Tehát, hogy a globalizáció is mindig meghatározza azt, hogy mi történik, és ezért ezeket figyelembe kell venni, úgyhogy így röviden nehéz azt mondani, hogy mi az, ami konkrétan.
Én ez amiatt is fontos, hogy ugye nagyon vegyes a kor itt az önkénteseket tekintve, de hogy akik régebb óta fiatalok, ők lehet, hogy nem is foglalkoztak ennyit, lehet, hogy nem volt stressz az életükben, vagy nem élték meg úgy. Most ugye többet, ahogy mondta is, több figyelmet fordítunk arra, hogy hogyan is érzem magam.
Igen. Nagyon érdekes, mert hogy azt látják a pszichológusok, pszichiáterek, hogy az utóbbi időben a fiatalok körében nagyon megemelkedett a depresszió és a szorongás. Tehát látszik egy ilyen felívelés. Én azt mondanám, hogy nem az, hogy nem volt régen stressz, vagy hogy több volt régen, akárki, akár melyik oldalon el, hanem másfajta stressz volt. És ugye ez nagyon fontos szerintem szem előtt tartani, hogy amikor azt mondom, hogy körülmények határozzák meg az életünket, hogy más világ volt 50 évvel ezelőtt, vagy akár 20 évvel ezelőtt, és más az a környezet, ami körbevesz minket most, és teljesen más kooperáló eszközökkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a világban meg tudjuk állni a helyünket, teljesen más, hogy kell alkalmazkodnunk a dolgokhoz, és másfajta stressz az, ami ér minket. És ebben különbözünk szerintem, hogy stressz mindenki életében van, mindenki életében vannak meghatározó dolgok, negatívak, pozitívak, de az, hogy hogyan állunk hozzájuk, és nagy társadalmi szempontból mi az, ami meghatároz minket a világban, ezek, amik különbözőek.
Említette az asszertív kommunikáció jelentőségét, és főleg amiatt is, hogy tudjuk ezt alkalmazni családon belül. Ami ugye nagyon szoros kapcsolat a munkahely és a család, hogy hogyan találjuk meg azt az egyensúlyt, és hogy tulajdonképpen az otthoni gondokat ne vigyük be a munkahelyre, és a munkahelyét ne vigyük haza. Mit kapunk ebben az előadásban az asszertív kommunikációról?
Alapvetően nagy általánosabban fogok beszélni magáról az asszertív kommunikáció alapjairól, hiszen nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit jelent maga ez, hogy asszertív kommunikáció, hiszen amikor volt egy ilyen nagyon jó példa, hogy egyszer egy képzésen, ugye az asszertív kommunikációnak az az alapja, hogy én üzeneteket adok át a másiknak. Tehát az a lényege, hogy saját magam határait meghúzom és észreveszem, hogy nekem mi a kellemes, mi a kellemetlen, tehát hogy hol vannak a határaim, és azokat egy adott módon próbálom közölni a másikkal. Ezeket ugye én üzenetekkel lehet, tehát hogyha van egy konfliktus helyzet, akkor nem a másiknak esek neki, és mutogatok újjal, és a másikat vádolom meg valamivel, hanem arra fókuszálok, hogy nekem abban a helyzetben milyen érzéseket okozott az a konfliktus mondjuk, hiszen az, hogy a másik megcsinált valamit, vagy nem csinált meg valamit, azon vitatkozni nagyon nehéz, viszont az, hogy én nekem milyen érzéseim vannak, ahhoz jogom van, tehát az érzéseinkhez jogunk van, és ha azt mondom, hogy ez nekem szomorúságot okozott, vagy ez nagyon feldúlt, vagy ez rosszul esett, azzal vitatkozni nem nagyon lehet, hiszen illetve lehet vitatkozni vele, de hogy az érzéseim azok vannak. És hogy ez például ezeknek az alapjait megismerni nagyon fontos, és volt egy ilyen példa, hogy egy nagyon vicces ilyen helyzet, hogy egy ilyen helyzetet próbáltunk játszani egy képzésen, és akkor azt mondta a másik, hogy hát te olyan buta vagy. És akkor mondta ugye a tréner, hogy hát bocsánat, de én kommunikáció, tehát hogy próbáljunk arra fókuszálni, hogy te mit érzel, és ne a másikra mutogassunk. Oké, én azt érzem, hogy te buta vagy. Tehát, hogy ez nem asszertív kommunikáció. Nagyon-nagyon fontos amúgy az asszertivitásban tényleg az, hogy a saját magunkra reflektáljunk magunkra is tulajdonképpen, a saját magunk képviselete az, ami megjelenik ebben az asszertív kommunikációban. Úgyhogy az alapokról szeretnék majd beszélni, hogy tudjuk, hogy mi az, és alkalmazni ezeket a módszereket, amiket ott majd hozok példákat be, hogy hogyan lehet adott konfliktus helyzeteket felismerni és kezelni, és természetesen vannak olyan konfliktusok, amikben a másik ember nem lesz partner abban, hogy megoldjuk a konfliktus helyzetet, és ezt is tudni kell felismerni, hogy mikor kell azt mondani, hogy itt nem lehet kompromisszumra jutni.
Reméljük, hogy kedvet csináltunk most az előadásokhoz. Amik, mondjuk az első előadás, kezdjük azzal, hogy hol lesz, mikor lesz, kiket várnak tehát, és akkor mik a paraméterek?
A Hotel Egeren Park szállodának köszönhetően mind a három előadás a szállodában fog megvalósulni. Mind a három előadásnak az időpontja is azonos, 17 órától 18.30-ig fognak megvalósulni, és az első alkalom március 12-én lesz, jövő héten szerdán, a második alkalom április 9-én kerül megszervezésre, a harmadik alkalom pedig majd május 22-én lesz. Nagyon sok szeretettel várunk minden kis kedves érdeklődőt, és azt szeretnénk elmondani, hogy a heveskukac.vöröskereszt.hu e-mail címünk jelenleg az a legjobb csatorna arra, hogyha valaki bővebb tájékoztatást szeretne kapni, esetleg önkéntesség keltette fel most a figyelmét, keressenek bennünket bizalommal, és akkor ott mindenkinek személyre szabottan fogunk tudni válaszolni a felmerült kérdéseikre.
És akkor, ha jól tudom, érdemes regisztrálni az eseményre.
Igen, Emma létrehozott egy regisztrációs űrlapot, szeretnénk tudni, hogy pontosan mennyien érkeznek majd az előadásokra. A befogadó képességünk az előadás formájához igazítva, az körülbelül 75 fő. Reméljük, hogy sikerül itt is, mint a véradásnál, a célszámot elérnünk, meglátjuk majd, hogyha e-mailt kapunk a heveskukac.vöröskereszt.hu-ra, akkor el tudjuk küldeni a regisztrációs felületet is, a pontos időpontot mindhárom eseményről, úgyhogy reméljük, hogy sokaknak lehet ez egy érdekes délutáni program itt a tavasz során majd.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltak velünk.
Köszönjük. Mi is köszönjük szépen.
Az időt megfordítani úgy sem tudod, a tegnapot még szebbnek látni ma már nem fogod. Nézd hát, hogy telik felfele a homokóra alsó üvege, dőj hátra és élvezd, hogy a múlt új dalba kezd. Most játsszuk el, hogy nézzünk az égre, játsszuk el, hogy nézzük az égre, némán mit ketten egymás szemében, élvezted végtelen a kékség, szavakban mérhetetlen mélység. Eljátszom, hogy minden rendben, mint ősz után, a téli csendben, tavasz után a nyár melege, elmeséli, miért kezdtünk vele.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének lelki feltöltődést segítő előadás sorozatáról beszélgettünk. Vendégünk volt Latek Kamilla, a Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezetének igazgató helyettese, valamint az előadó Tajti Emma, szociológus, tanácsadó, a szervezet önkéntese. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, technikus kollégáim Somogyi Márton és Tompos Péter, valamint a műsor szerkesztője Beresz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
What's wrong? You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it.
you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. There is no way.